Én szeretném fölkérni Nagy Tamást, hogy a következő ugyancsak a Hajnóci műhelyhez kapcsolódó előadást tartsa meg. Nagy Tamás Szegeden jobb filozófiát oktat az egyetemen, és lehet, hogy furcsa, hogy levéltáros konferencián egyrészt, másrészt irodalmi témában, tehát itt az a titok nyitja, hogy jog és szöveg kapcsolatával több szöveget publikált már, és Hajnóci Péter kapcsán. Hogy, aki valamennyire ismeri Hajnóci Pétert, ott a nyelvezetéből felismerhető a korabeli jognak a nyelvezete visszaköszön lépten nyomon. Ezen a nyomvonalon indult el annak idején Tamás, és aztán a hagyatékgondozó műhely munkájába bekapcsolódva ő kapta azt az egy különálló dobozt, amiben az elkülönítő található, és ő dolgozta ezt fel. Ebből aztán nemrég egy kötetet is megjelentetett, nem tudom, erről lesz-e szó. Gondolom, hogy igen. Szeretném kérni Tamást, hogy tartsa meg előadását.
Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Gyakorlatilag én nagyon rövid leszek, mert már minden elhangzott előttem, ami igazándiból fontos volna. Én vagyok a tökéletes outsider, tehát hogy így abszolút elnézést szeretnék kérni előre mindenkitől, mert hogy nekem így a hagyaték gondozással kapcsolatosan ezen az egy szövegen kívül a világon semmilyen előképzettségem, tanulmányom nem volt. Ez az egyetlen egy Hajnóci hagyatékbeli doboz, az elkülönítőnek a doboza az, amit én átvettem. Eredetileg tényleg csak arra, hogy szkennelni és megőrizni, és hogy maradjon meg az utókor számára. És aztán ebből alakult ki végül is olyan módon egy szövegegyüttes, ami Jelentések a Süllyesztőből címen jelent meg 2013-ban a Magvető kiadónál. És ugye én eredendően, csak zárójeles megjegyzés eredendően, ugye, ahogy a Péter említette, jogfilozófiát tanítok a mai napig, meg jogszociológiát a Szegedi Tudományegyetemen. Ezen belül a kutatási területemet úgy hívják, hogy jog és irodalom. Ugye ez két olyan dolog, amire a mai napig, vagy a 20. században és 21. század elején úgy gondolunk, hogy két teljesen különböző dolog. Ugyanakkor ezek az 1970-es évek óta meglévő kutatások megpróbálják felderíteni azt, hogy ennek a két területnek mégis mennyire szoros kapcsolata van. Egyrésztről olyan módon, hogy és ez a szociológikus vonalat mutatja, hogy hogyan ábrázolják irodalmi művek a jogászokat, hogyan ábrázolnak eljárásokat, hogyan történik meg az, ami így a kezdetektől fogva látható, hogy minden egyes esetben, amikor egy társadalom válságban van, a joga válságban van, krízis helyzetben van, az hogyan csapódik le mégis irodalmi művekben. Tehát nem véletlenül mondja azt Michel Foucault, hogy a görög dráma irodalom az tulajdonképpen nem más, mint a görög jogtörténetnek a színpadra állítása. És ugye ez az egyik vonulat. Amihez hozzátartozik az is, hogy bizonyos, és ennek lesz majd jelentőség a későbbiekben, Hajnóci kapcsán, hogy bizonyos a jog számára elméleti kérdéseket, teoretikus kérdéseket jelentő problémák hogyan jelennek meg. És akkor itt végigvehetjük a természetjogi tanítások és a pozitivista jogfelfogás ütközését az Antigonéban és más görög drámákban, a Shakespeare-i drámairodalmon keresztül, gondoljunk Dostojevszkire, Kafkára, Albert Camusra, bármeddig végig lehet ezt így vinni. És ugye ennek a kapcsán kerültem én a Hajnóci műhelynek a munkájához közel, lévén, hogy írtam egy tanulmányt, amit aztán elküldtem a Katinak, a fűtőről. Ugye a fűtő, ami a klasszikus Kleiszti Kolhász Mihály novellának a parafrázisa. Aminek ugye jogfilozófiai szempontból a jelentősége az abban áll, hogy ugye a büntetőjog egész rendszere az úgy, ahogy van, mindenestől a bosszú intézményéből nőtt ki. És ugye a bosszú intézményének a különböző verziói bukkannak fel, ugye a Kleiszti novellában és ennek egyfajta parafrázisában, ugye Hajnóci Péternél, és ugye engem eredendően azt kezdett el foglalkoztatni, hogy ez a klasszikus bosszú novella a szocialista Magyarországnak, a kádárkori Magyarországnak a kontextusába helyezve milyen jelentésváltozáson esik át. És akkor ennek a tanulmánynak a révén kerültem így kapcsolatba a Hajnóci műhelyet, ahol aztán ugye rám esett az a feladat, mármint hogy az én szerencsémre, az a feladat, mivel hogy társadalomtudományos háttérrel rendelkezem valamilyen szinten, hogy foglalkozzam az Elkülönítő című szociográfiának a dobozával. Na most erről ugye gondolom a jelenlévők többsége hallott, és elnézést, hogy ilyen teljesen amatőr módon, az önök szakmájának a professzionális voltához képest amatőr módon fogom megközelíteni az egészet, vagy úgy hangozhat. Ugye ez a doboz egy teljesen önálló, különálló doboz. Ugye maga egy hihetetlen kézirat halomról volt szó. Ebből tudok mutatni részleteket. Én tudom, az előbb azt a tanácsot kaptam, hogy ne adjam körben, mert ettől így tehát ezért aztán csak így akkor így megmutatom, tehát hogy ezek ilyen Hajnóci Péternek a saját kézírásával. Jó, nyilván ez is az amatőrizmusnak a része, hogy nekem ez így nem merült fel, mert én úgy gondoltam volna, hogy simán körbeadom és visszakapom. Hát annyi az egész. Különben is, de lehet, hogy ezek szerint nem így van a dolog, nem tudom. És tehát eredetileg ugye ez a szintén a Reményi József Tamás által az IKEA-ban vásárolt doboz tartalmazta kézirat halmot, az abszolút totális rendezetlenségben és vegyesen gépiratok, kéziratok, ugyanazok a szövegrészletek átszámozva, többször áthúzva, ugye Hajnócinak egy jellegzetes mozdulata volt ez, hogy a kéziratait folyamatosan kiigazította, rengeteg dolgot állandóan áthúzott benne, átírta, és tényleg ezt is folyamatosan, sokszorosan átszámozta. Tehát első ránézésre egészen egyszerűen egy káosz az, ami volt. Nekem olyan 4-5-szeri átnézésre sikerült egy egész nyáron keresztül valamit kihalmozni, vagy kihámozni az egészből. Ugyanakkor rendkívül fontosnak tartottam azt, hogy valamilyen módon ennek az elkülönítőnek a szövege újra megjelenik. Ugye maga az Elkülönítő, mint szociográfia, hogyha esetleg valaki nem tudná, hogy 1975. októberében jelent meg a Valóság című folyóiratban, akkor ez egy 40 oldalas szociográfiai munka volt, a Szent Gotthárdi elmeszociális otthonnak a működéséről. Alapvetően mindazokról a jogtalanságokról, a visszaélésekről, kegyetlen bánásmódról, amelyek az ottani betegekkel szemben megnyilvánultak, különös tekintettel a hálóságnak az alkalmazására és a hálóságnak a büntető eszközként való alkalmazására. Ugye a hálóság az egy ilyen egyébként a mai napig gyermekklinikákon is látható borzadályos eszköz, ugye, aminek a tetejét így ráccsal le lehet zárni, és abba az éppen dühöngő vagy megbüntetendő beteget be lehet zárni. Azért mondom, hogy éppen dühöngő, mert a nem értek nyilván a pszichiátriának a kérdéseihez sem, de dr. Kisvámosi József, aki ennek a szociográfiának az egyik főszereplője, és akkor a Szent Gotthárd Intézetnek volt a pszichiátere, a felesége Ponta Ildikó, ő pszichológusként dolgozott ott. Ugye ő mondta nekem a könyv elkészítésének a során, hogy időnként bizony szükség volt tényleg az alkalmazására. Csak ugye, amit Hajnóci kiemelt, és ebben tökéletesen igaza volt, hogy ezt büntetési eszközként is használták. Tehát bármilyen fajta kicsit is az intézeti rendtől eltérő magatartás megtorlásához felhasználhatták büntető eszközként, és Hajnócinak ezzel a szociográfiájával kezdődött el az a küzdelem, hogy ezt a fajta alkalmazást megszüntessék. Aminek egyébként az az eredménye meglett, hogy 2004 óta ez tilos alkalmazni, kivéve ezek szerint gyermekklinikákon, ahol még mindig kikötik a gyerekeket, vagy ilyen hálós ágyakba becsukják. De maga a történet az 1972-et, a kéziratnak a története, az 1972-ben kezdődik, egészen pontosan megjelöli Hajnóci, hogy 1972. április 6-án kezdett hozzá az anyaggyűjtéshez, és ő eredetileg azt tervezte, hogy dokumentumfilmet készít. Tervezett egy olyan dokumentumfilm sorozatot, ami a 70-es évekbeli Magyarországnak a mélypontjairól szól. És úgy gondolta, hogy az egyik mélypont az egy ilyen elmeszociális otthon. Ugye az elmeszociális otthon az nem azonos egy pszichiátriai osztállyal, elmeszociális otthonban általában olyan idős embereket szoktak bezárni, akik nem tekinthetők feltétlenül pszichiátriai értelemben betegnek, lehetnek problémáik, de önmaguk ellátására már nem képesek. Ez az egyik verzió. A másik verzió, és erről szól majd a másik kézirat, amiről néhány szót szeretnék szólni, amikor valakitől meg akarnak szabadulni. Tehát ez egy rutin, vagy hát az idézőjel, hogy rutin, de többször előfordult történet volt az 1970-es években, hogy mondjuk valakinek a tanácsi lakására valaki másnak szüksége volt. És az a valaki más el tudta intézni azt, hogy mondjuk az idős rokont, aki az a tanácsi lakás, az bedugják egy ilyen elmeszociális intézetbe. És hasonló történeteknek a sorát hozza fel Hajnóci ebben a szociográfiában, többek között egy a könyvben S. Alice-ként megnevezett hölgynek a történetét, akinek, mint utóbb kiderült, hogy a kézirat utáni nyomozás, a kéziratra irányuló nyomozásnak a során Szépföldi Alice-nak hívják, róla mindjárt beszélek. És ugye azt tudják, hogy maga a szociográfia az ugye 1975. októberében jelent meg, ahogy mondtam, a Valóság című folyóiratban, országos politikai botrány volt vele, 75. november 15-én és 22-én foglalkozott vele a 168 óra című rádiós műsor, ugye ott a Mester Ákos készített egy interjút, felvonult miniszterhelyettes, felvonult az összes egészségügyi káder, tehát ilyen oltári nagy paláver volt a dologból, valamint ugye ugyanannak az évnek a decemberében a Valóság című folyóirat ellen perindult. Egy eredetileg sajtóhelyreigazítási pernek induló eljárásról volt szó, amit a szociográfia történetének a negatív főszereplője, egy egészségügyi középkáder, egy Bedi Ferenc nevezett egészségügyi középkáder indított. Nyilvánvalóan egyfajta politikai koncepciós perről volt szó, ahol a folyóiratot próbálták volna ellehetetleníteni ezen a sajtó helyreigazítás címén, mondván, hogy mindaz, ami le van írva a szociográfiában, az el sem hangzott soha az életben. Egyetlen egy dolog volt, ami megmentette a helyzetet. Egyébként ennek a pernek az iratai azok hosszas keresgélés után, nyilván mert hogy én amatőr vagyok, ezért hosszasan kellett keresgélnem, tehát nyilván önök tudták volna helyből, ugye a fővárosi levéltárban van meg, és abból is kiderül, amit aztán egyszer valahol Hajnóci le is írt, hogy elővette a magnó felvételeket, tehát amelyeket az intézetben készítettek, magnó felvételeket, amelyeken rajta vannak az interjúk, amelyeknek az átiratai, ezek a kézírásos lapok, amelyeket most mutattam, azokat elvette, és a két tárgyalási időközben meghallgatták a felek, és így mentette meg Hajnóci Péter gyakorlatilag a Valóság című folyóiratot attól, hogy bármi baja legyen, azon túlmenően, hogy nyilván fentről leszúrták őket, meg olyan apróságok történtek, amiket mondjuk a kisfámosi professzor elmesélt nekem, hogy amikor ő ment haza a Biatorbágyra, a keleti pályaudvaron látta, vagy tudta, hogy követik. Szóval, tehát megfigyelték utána, még hosszú időn keresztül. Na és Hajnóci Pétert azután, hogy megjelent ez a szociográfia, továbbra sem hagyta nyugodni az ügy, és éveken keresztül még, ugye 1975-től 1980-ig még gyűjtötte a különféle dokumentumokat, összerakta a periratokat, sajtóanyagokat, kivágatokat, további interjúkat készített a szereplőkkel, és ezt mind egy egységes anyaggá formálta, tehát a hagyatékban megtalálható volt egy 201 oldalas, egy rózsaszín dossziéban, időt túlléptem, rózsaszín dossziéban elhelyezett gépirat, amelyet ő annak idején a Magvető kiadónak benyújtott. 1980-ban Kardos György volt akkor ugye a legendás igazgatója a Magvető kiadónak, el is fogadták a kéziratot közlésre, ki is fizették neki az előleget, és aztán úgy, ahogy van, elsüllyesztették az egészet. Tehát eltüntették mindenestől, soha nem jelent meg, és ugye Hajnóci Péter 1981. augusztusában halt meg. Az utolsó levele az 1981. júniusából származik, amit Kardos Péternek, vagy Kardos Györgynek írt, hogy végre akkor valahára mondja már meg, hogy kiadja a kéziratot, vagy nem adja. És nem is kapott rá semmiféle választ, ugye meghalt augusztusban, és onnantól kezdve, hogy egyáltalán a hagyatékban megvan ez a kézirat, vagy megvolt ez a kézirat, ugye annak köszönhető, hogy a felesége még 3 éven keresztül levelezett a kiadóval. Már meglehetősen egyoldalú levelezés volt, mert ő sem kapott választ. Tehát 81-es, ha Hajnóci 81-es, vagy 80-es benyújtása, 81-es halála után Vég Ágnes, az özvegy 1984-ben tudta visszakapni a kéziratot. És így maradt meg ez a hagyatékban, és ez volt a kiinduló pont. Nyilván magának a kéziratnak rettenetes mennyiségű hibája volt, nyilván több okból kifolyólag, például azért, mert Hajnóci Péter valószínűleg nem saját maga gépelte le a kéziratot, hanem kiadta egy gépírónak, és a gépíró például nem vette figyelembe azt, hogy különböző dokumentumoknak a helyesírása teljesen más. Tehát olyan értelemben, hogy megtalálhatók ezek is ugyanabban a dobozban, Hajnóci által saját kezűleg beszámozva, sorrendbe rakva ezek megvoltak, össze lehetett állítani. Mondjuk ugyanattól a pszichiátriai ápoltól, vagy elmeszociális otthonban lakótól származó két levélnek a helyesírása teljesen más volt. És akkor amikor én megpróbáltam ezt a könyvet összerakni, akkor ezt mind, tehát le kellett bontani az egészet így a nullára. Tehát azt a 201 oldalas kéziratot, azt le kellett bontani így a nullára, és az eredeti dokumentumokból újra felépíteni mindenestől. És ennek a során derült ki az, hogy Reményi József Tamásnak abszolút igaza van, hogy akkor egy pillanatra az irodalom történeti szempontot is behozunk. Itt teljesen igaza van abban, hogy Hajnóci Péter szépirodalmi műveinek a motívumkincse az rendkívül szorosan kapcsolódik ehhez a szociográfiához. Ez az, amire én azt mondtam, hogy szerintem ez a szociográfia az életünknek egyfajta láthatatlan alkotmánya. Tehát mindaz a motivum, mindaz az indulat, mindaz az a szenvedély fűtötte jogkeresés, ami egyébként Kolhász Mihályt is jellemzi, kapcsolódik ehhez a szöveghez, és találtunk ugyanebben a dobozban még két elbeszélést, illetőleg egy rövid szöveget is, ami az egyik a Nagy jogi légzés címet viseli, ami rokon a Karosszék kékvirággal című elbeszéléssel, ami arról szól, hogy valaki hogyan próbál egy szociográfiát megírni, hogyan próbálja ezt a kiadónál átvinni, vagy egy folyóirat kiadónál átvinni, hogy jelenjen meg. Hát ugyanaz a fajta küzdelem, amit Hajnóci ennek a szociográfiának a megjelentetéséért folytatott, az megtalálható ezekben a szépirodalmi művekben is. Tehát nyilván egyrészt egy szociográfiáról van szó, másrésztről, de ezt nem akarom részletezni, olvasható, én úgy gondolom egyfajta jogszociológiai munkaként is, ugye a 70-es évek magyar jogszociológiája, amelynek ugye az volna a feladata, hogy feltárja a joggyakorlatnak a tényleges működését, azoknak a hiányosságait, ugye az akkor nem működött, nem létezett. Tehát ugye Kulcsár Kálmán neve biztos mindenki számára ismerős, mint a magyar jogszociológia atya, de empirik elméleti vonalon behozta azokat a dolgokat, amelyeket Nyugat-Európából és az Egyesült Államokból be lehetett hozni, de Magyarországon empirikus jogszociológiai felmérések nem történtek. És ugye előfordult az a helyzet, vagy előállt az a helyzet, hogy szépirodalmi művek, illetőleg ilyenfajta irodalmi szociográfiák helyettesítették ugye azokat a műveket, amelyeknek empirikus felméréseken kellett volna jogszociológiai, vagy alapulva jogszociológiai műként megjelennie. És van egy harmadik lehetőség ennek a műnek, az elkülönítőnek, már most már a teljes változatot értem ez alatt, az olvasása tekintetében, hogy regényként olvas. Számos embernek a története foglaltatik benne, azoknak a szerencsétlen sorsú embereknek a történetei, akiket teljesen jogtalanul ebbe az intézetbe bezártak, és ezek közül az egyiknek az a Szépföldi Alice, akiről valószínűleg senki nem hallott, egészen eddig a pillanatig, egy 1934-ben született asszonyról van szó, aki 2006. júliusában halt meg a celldömölki kórházban. Ő is ennek az elme szociális otthonnak volt úgymond az áldozata. Neki is Budapesten, Újpesten, az Ősz utcában nézte ki valaki saját magának a lakását. Azóta ugye az Ősz utcában már csak panelek vannak, tehát az a ház már nem létezik. De azt tőle elvették, és őt bezárták ebbe az intézetbe, holott a világon semmiféle pszichiátriai problémája nem volt, abban az értelemben, hogy nem volt betegnek tekinthető. Tehát egy gyenge idegzetű hölgyről volt szó, az újpesti cérnagyárnak a dolgozójáról, akit így 1969-ben 35 évesen bezártak ebbe az intézetbe. Onnantól kezdve 4 éven keresztül, először Zalapáti, Szentgotthárd, majd Intaháza, az már a szabadulásnak az útja volt, 4 éven keresztül küzdött azért, hogy onnan kikerüljön. Későbbiek során a Korvin moziban volt Budapesten jegyszedő, és ott él. Ami az érdekes, hogy neki is meglett egy kézirata. Tehát amikor próbáltam így az elkülönítő kéziratát lenyomozni, akkor nyilvánvalóan eljutottam az intaházai pszichiátriai otthonhoz, és ott kiderült, hogy azt lehetett tudni, hogy a hölgy maga is korábban írt, és amikor meghalt, ez ugye 7 évvel később, 2013 tavaszán derült ki, az összes iratát úgy, ahogy van, egy ekkora nagy gyógyszeres dobozban fölvitték az intézetnek a padlására, és regény, novella, kisregény, versek, úgy, ahogy van, ott egy lezárt dobozban. Soha elő nem került volna, hogyha ez a Hajnóci kézirat nem kerül elő, és akkor volt annyira rendkívül kedves a Hosszúni Nyári Illikónak hívják, ő a főnővér, jelen pillanatban is ebben az intézetben, a főnővér fölment a padlásra is lehozta ezt a kéziratot, és elküldte nekem egy ilyen gyógyszeres dobozban, a mai napig ott van nálam. És ez tartalmaz egy regényt, ami megírja ugyanazt a történetet, amit Hajnóci megír a szociográfiában. Tehát gyakorlatilag két teljesen párhuzamos történetről van szó, csak az egyik egy önelbeszélés, tehát az egyik szociográfiaként, a másik pedig önelbeszélésként, tehát egy saját élettörténetként jelenik meg, és amely regényből egyetlen részlet 1983. szeptemberében megjelent a Vigília című folyóiratban, ahol Szépföldi Alíz a saját bevitelének a történetét, tragikus történetét meséli el, és a Hajnócinak a szociográfiájából vesz hozzá egy motto. Tehát egészen egyszerűen hirtelen összekapcsolódik két szöveg. Hirtelen az, ami eredetileg egy szociográfia volt, és egy eltüntetett önéletírás, hirtelen előkerül, és két egymással összefüggő regényé áll össze. Hogyha megengedik, meg gondolom az időm is lejár, akkor azzal zárnám az egészet, hogy abból a Szépföldi Aliz által írott regényből, aminek a megjelentetéséről, ugye ahogy ez itt előbb elhangzott, ugye ez mindig probléma és döntés kérdés, hogy mit lehet kiadni és mit nem. Kíváncsi vagyok, hogy majd önök saját magukban hogy ítélik meg, hogy érdemes-e ez a szöveg arra, hogy megjelenjen. Csak egy oldalnyi részletet felolvasnék belőle. Ez a legeleje. Nem tehetek róla, hogy túlérzékenynek és nőnek születtem. Szüleim korai halála és két egymást követő szerelmi csalódás annyira megráztak, hogy 26 éves koromban elhatároztam, befelé forduló életet fogok élni. Időmet a zenének és az irodalomnak szentelem, s ha a sors újabb megpróbáltatás elé állítana, nem fogok harcolni ellene. Dolgozni már 19 éves koromban dolgoztam, apám kevéske jövedelméből nem tudta beteg anyámat és engem is eltartani. Tekintve, hogy szakmám nem volt, egy textilvállalatnál helyezkedtem el 3 műszakos gépi munkára, gimnáziumi tanulmányaim mellett. A 4. osztály vizsgája után pár nappal meghalt az anyám. Bár halála régen várható volt, mégis annyira megrendített, hogy képtelennek éreztem magam az érettségi vizsga letételére. Rövidesen apám is követte őt. Nem gondolhattam tovább tanulásra. Tetszett, nem tetszett, motringolnom kellett a megélhetésemért, ami eleinte nem is tűnt olyan fáradtságosnak, mint a továbbiak folyamán. Talán könnyebb lett volna mindezek elviselése, ha nem szakadtam volna el az iskolában szerzett baráti körömtől, vagy ha az üzemben új barátokat tudok szerezni. Csak hogy fiatal kolléganőim érdeklődési köremelőben más volt, mint az enyém, tánc, fiúk, ruhák, és megfordítva, ruhák, fiúk, tánc. Nem néztem le őket, csak nem találtam közös témát velük. A 3 műszakos elosztás sem kedvezett új kapcsolatok kialakításának, így rövidesen oly magányossá váltam, mint Robinson a maga szigetén, azzal a különbséggel, hogy az emberek látása fokozta a magányérzetemet, míg Robinson a maga szigetét egész lényével betölthette. Időm nagy részét olvasással töltöttem, de ez sem kárpótolt mindenért. A nehéz fizikai munka és az egyedüllét lassú biztonsággal őrölték az idegeimet, hársegyre kerültem, funkciós idegosztályra. Akkoriban még azt hittem, hogy egy ideggyógyászati kezelés mindent megold. Nem tudtam, és az orvosok sem mondták, hogy a körülményeimet kellene megváltoztatnom. Minden rutinszerűen ment, meghallgattak, gyógyszereltek, kezeltek, hazaengedtek. Otthon minden kezdődött előről, fél év múlva újra hársegy, és ez körforgásszerűen folytatódott mindaddig, míg az üzemorvos megelégelte és levett a gépről, könnyű munkára javasolt. Ez ahogy indul, és maga a szöveg az végig én úgy érzem, hogy hasonlóan erős sodrású, vagy legalábbis nekem így van. Ez a megítélésem, és talán alkalmas volna arra, hogy ezt a kéziratot is rendbe rakni minden estől, és valóban megjelentek. Köszönöm szépen!
Hagyatékanyag, és én, mikor majd elmegyünk a teremből, látni fogom, hogy lesz, eltűnik-e a kézirat, azaz tetszette valakinek annyira.
Köszönjük, és nagyon köszönöm, közben Gábor, kérem, hogy felhagyjanak, nagyon köszönöm Tamásnak az előadást. Kérdés merült-e fel az előadással kapcsolatban? Azt szeretném megkérdezni, mert nekem lenne egy kérdésem, de lehet, hogy akkor ezt... Tamástól annyit szeretnék csak kérdezni, hogy amikor a kezébe fogta ezt az elkülönítős dobozt, ugye valamennyire rendszerezett iratokról hallottunk, tehát valamilyen szinten rendszerezett volt, csak egy levéltáros szemszögből talán érdekes lehet, hogy Hajnóczy Péter ez az író, akiről beszélünk. Milyen rendszert alakított ki? Tehát egy történetíve látszik, vagy inkább intézmények szerint összegyűjtött iratokat találhattunk ebbe a rendszerbe? Tehát nagyjából mi volt a rendszer, eredeti rendszer alapja?
Hát,
Tehát többféle eredeti rendszerről lehet beszélni, tehát ezért mondtam, hogy alapvetően egy káosz látszott, ugyanis megvolt a legépebb kézirat, amit beadtak a magvetőhöz. Ehhez képest megvoltak az eredeti dokumentumok a Hajnóczi Péternek a saját kezű számozásával, tehát azok alapján lehetett a sorrendet így összevetni, hogy akkor valóban azonos-e. És ezen túlmenően viszont volt több kézírásos verzió. És ugye a Hajnóczi Péter ezt úgy csinálta, hogy a magnó felvételeket, ugye a magnó felvételekből ma már csak egyetlen egy 60 perces polimer kazetta van meg, amit a kisvámosi pszichiáter úrtól kaptam. Ez az egyetlen egy létező, ami egyébként ez nem tudom, ez levéltáros szempontból mennyire érdekes vagy sem, de Hajnóczi Péternek ugye tudhatóan egyetlen egy interjúja létezik, tehát egyetlen egy hangfelvétele van, és ez a másik, ez a polimer kazetta, ami abszolút nem publikus, vagy hát lehetne az, csak ott van nálam. És hát én bárkinek oda, jó, de hogyha meg lehet oldani... Jó, én nagyon szívesen, mert tényleg a Hajnóczi Péternek nincs hangfelvétele, nem maradsz meg utána sem. Kivéve ezt, ez a beszélgetés, amit a kisvámosi pszichiáterrel folytat a Szent Gotthárd Intézetben, amiből lett ez az elkülönítő. Na most ezeknek voltak leíratai, kézírásos leíratai, saját kézírásos leíratai, amely saját kézírásos leíratokat ő átírt többször. Tehát lehet látni azt, hogy egyszer pirostollal, egyszer kékkel, egyszer zölddel, újra számozza az oldalakat, tehát... De ott van bárki, hogyha szeretné megtekinteni, aki... Jó, én nagyon vigyázok, én rettentően vigyázok rá, csak hogyha bárki szeretné látni, akkor...
Tamásnál megtekinthetők az eredeti Hajnóczi dokumentumok is ott az őrizetében van. Jó. És akkor, ha nem merül föl más kérdés... Jó, bocsánat, elnézést. Újabb kérdés, bocsánat, Tamás.
Lényegében két rövid kérdés, az egyik az merült föl, de hogy voltak éppen, hogy került kapcsolatba ezzel az intézménnyel Hajnóczi Péter, illetőleg azzal a személlyel, aki az intézménynek az alkalmazottja van. Köszönöm szépen. A másik kérdés, ami ennél sokkal izgalmasabb az, hogy nem kollégákban is fölmerült-e a szép kézirat kötek kapcsán, vagy irat együttes kapcsán. Ennek a voltaképpeni hogy mondjam, műfaja, vagy tulajdon joga. Ez a levéltári törvény, az egészségügyi adatokról szóló törvényt nézzük, ezek köziratok nevezetesen annak az intézménynek, ahol ez a szerencsétlen hölgy volt, és ahol keletkeztek, ahol megmaradtak ezek az iratok, annak az intézménynek a működése során keletkeztek iratok értelmezendők a levéltári felfogás szerint. És ez egy érdekes szituáció, ugye, hogy ez a helyzet, ez itt föl sem merül, hogy hát voltak éppen a jogosultságok itten, hogy a szirologiával foglalkozik, tehát hogy akkor hát nem úgy van, hogy fogom magam és elhozom a igen, tehát itt vannak ilyen roppant érdekes kérdések, hogy a tartalmi elemek, ugye az, hogy ez most értelmezés vagy elemzés szempontjából jelentőséggel bír, és különösen a Hajnóczi Péter életű értelmezése kapcsán, és a háttérbe szorul egy primér elem, nevezetesen, hogy hát ennek kihez van, kinek van joga egyáltalán ezeknek az iratoknak a kezelése.
Ezt lehet szóval mondani, hogy az egész történet mindösszesen annyiból én a teljesen gondoltam, mert ugye nem tudok ezzel a világon
emlékszem, hogy a rendszerváltás pillanatában készült egy rádiójáték, inkább dokumentumjáték erről az egész témáról, a Borenics Péter talán mezitlábos apostol, talán ez volt a címe a műsornak, ahol még sok mindenkit meg is szólaltattak ezzel az egész 70-es évek közti, hogy majdnem ebbe komoly bírósági ügy lett, több, és a hangfelvétel döntött el mellett, hogy igaza volt, tehát igazat mondott. Tehát utolsó pillanatban még utána járt ott valaki, akkor mikor az utolsó pillanat, mikor van, de hogy amikor még éltek sokan. De még az ügy nem volt teljesen azért tisztán.
Igen, ez a Magyarország felfedezése
című sorozatban. Ott is kellene
megkötetni. Magyarország jelent, az eredeti verzió, illetőleg annak egy módosított változat, amely
9. végéről vagy 9. végéről, megszólaltatott a Borenics Péter orvost, ápolónőt, tehát aki megmert szólalni, abban a pillanatban már meg lehetett szólalni, mondom, akkor sem mert mindenki, tehát körbe jár.
Igen. De vannak további ilyen megmagyarázhatatlan elemek is az egész történetben. Például, bocsánat, teljes dokumentum egy keleti László nevű szolikofén és kizofén embernek az iratot 1971-től 1980 augusztusáig az összes létező levele, gyámnak írott levele, a hivatalokkal folytatott levelezése, mint ez hajnozó, onnan szedte össze, hogyan szedte össze,
nagyon köszönöm az értékes kérdéseket, hozzászólásokat. Úgy látszik, hogy ezzel, amit én úgy gondoltam, hogy gyümölcsöző kapcsolat lehet összeereszteni egy irodalmi műhelyt, egy levéltáros társasággal, ez ilyen nem várt virágokat hajtott, vagy egy szinte egy tarka mezőt láthatunk most már magunk előtt. Én nagyon örülök ennek, hogy egy ilyen párbeszéd elindult. Én őszintén szóval ilyesmire számítottam, de vacsoránál. Tehát nagyon Nagyon örülök neki, hogy már itt is, tehát komoly kérdések is, tehát könnyedebb formában, de komoly kérdések terítékre kerülnek.